Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és mielőtt belevágnék, szeretném megköszönni Krisztinek ezt a rajzot, mert én is egy kicsit hasonlóképpen képzeltem el, amikor Kriszti kérte, hogy tegyek esetleg itt bizonságot, akkor kicsit hátrébb néztem, ott a templomunknak a torony részén látszanak a hatalmas nagy kövek, és valahogy úgy képzeltem el, és szeretném, ha most is így hangzana, hogy mindaz, amit elmondok, remélem, hogy én is egy vagyok a nagy kövek közül, és ne hangozzon ez nagyképűnek, mert hát remélem, hogy én csak egy kis tégla vagyok ebben az egészben, de ez olyan látványos, hogy vajon vagyunk-e ilyen kövek ebben a gyülekezetben. Demeternél Harmati Zsófia vagyok, ahogy ezt már Kriszti is elmondta, és hát azért állok most itt, mert majdhogy nem itt nőttem föl ebben a gyülekezetben. Éppen most jubilálok, kereken 30 esztendeje járok ebbe a gyülekezetbe. Igazából már ez már sokkal korábban elkezdődött, mert a szüleimnek itt volt az esküvője, a nagymamám a Szomszéd utcában lakott, és ide járt templomba. Az ő egyik testvére itt volt presbiter. Az öcsémet és engem itt keresztelták, és akkor itt most egy nagy szünet lett. Ugyanis mi gyerekkorunkban nem jártunk templomba. Nem is beszéltünk otthon Istenről. Most így utólag visszagondolva azt látom, hogy ilyen szellemben neveltek minket, de nem beszéltünk Istenről. Nem olvastam Bibliát, nem hallottam igéket, bibliai történeteket. Akkor kerültem a templom közelébe, amikor 12-13 éves voltam, és a szüleim kaptak egy levelet, hogy szeretettel emlékeztetik őket a kereszteléskor tett fogadalmukra, és minket az öcsémmel szeretettel várnak a konfirmáció előkészítő alkalomra. És emlékszem, hogy amikor itt ültünk a szüleimmel az első ilyen szülői értekezleten, akkor a lelkész elmondta, hogy ő azt szeretné, hogyha azok a gyerekek, akik elkezdenek a konfirmáció előkészítő alkalomra járni, azok emellett vagy a gyerekisten tiszteletbe, vagy az ifi munkába kapcsolódjanak be, mármint hogy az ifire járjanak. És akkor én odafordultam a szüleimhez, és megkérdeztem Sugó, hogy nem lehet, hogy én egyikre se járjak. És mondták a szüleim, hogy nem lehet, úgyhogy így kezdtem el járni ebbe a gyülekezetbe, és elkezdtem járni a gyerekisten tiszteletre is. Abban az időben, muszáj elmondanom a nevüket, mert nagyon fontos állomások voltak az életemben, Szilvási Erika és Deák Márta néni voltak azok, akik foglalkoztak itt velünk, a gyerekekkel, és bármilyen bibliai történetről volt szó, én úgy emlékszem vissza, hogy valahogy mindig a megtéréshez lyukadtunk ki. Amit eleinte nem értettem, nem tudtam mi ez, de egyre inkább tele voltam kérdéssel. Az unokatestvéreim addigra már konfirmáltak, mert ők idősebbek nálam, és ők a Pasarétre jártak, és hát azt hiszem, ha jól emlékszem, a nagymamám bibliáján kívül, életem első bibliája, amit láttam egyáltalán itt a gyülekezeten kívül, az az egyik unokatestvérem kezében volt, amit elkértem tőle, hogy megnézzem, hogy mi ez. Elkezdtem olvasni, és nem bírtam letenni. Az a lényeg, hogy erre a hatásra, hogy itt a gyerekisten tiszteleten beszéltek Istenről és a megtérésről, és én egyre inkább tele lettem kérdéssel, meg még néhányan ugyanígy voltunk, és velünk így külön is foglalkoztak, meg az unokatestvérem hatására. Még a konfirmációm előtt megtértem, átadtam az életemet az Úr Jézusnak, és nagyon-nagyon nagy érzés volt úgy kiállni és bizonyságot tenni a hitemről, hogy tudtam, hogy én a hitemről teszek bizonyságot, hogy nekem van Isten bevetett hitem. És aztán elkezdtünk járni az öcsémmel az ifi alkalomra, és ez is fontos, hogy volt valaki, aki hívott minket. A lelkészen kívül az egyik velünk együtt konfirmált fiú volt, aki azt mondta, hogy gyertek, mert itt olyan jókat lehet pingpongozni. És akkor jöttünk, hogy mi jókat fogunk pingpongozni. És hát egy idő után azért már az ige hirdetés, vagy az ifi alkalom lelki része és a pingpongozás aránya, legalábbis fontossági aránya megváltozott bennem, és egyre inkább a lelki részért jöttem, és egyre kevésbé a pingpongozásért, de azért ez fontos volt, hogy itt egy jó társaság van, akikkel lehet együtt játszani, lehet együtt nevetgélni. Aztán az ifi alkalmak vezetését átvették az aktuális segédlelkészek, akik a maguk fiatalos lendületével, a gitáros énekekkel, úgy beszélgettek velünk Istenről és a Bibliáról, hogy hozzánk szabták a témákat, tehát abszolút a mi kérdéseinkről beszélgettünk, és valóban beszélgetés volt. Tehát nem igehirdetés, hogy ők elmondták, és akkor mi elégedetten hazamentünk, hanem kérdeztünk. Nyáron pedig mindig elmentünk egy-egy hétre túrázni, kicsit olyan, mint a mostani ifi hetek, csak mi nem egy helyben voltunk, hanem egész nap kirándultunk, nehéz hátizsákot cipeltünk, sokkal inkább egymásra voltunk hagyatva, és sokkal inkább az életben is megismertük egymást. És mindezek hatására, a lelki beszélgetések és a kirándulás hatására azt kellett észrevennünk, hogy már nem csak jó társaság vagyunk, hanem közösség lettünk. Annyira jól éreztük magunkat, így Isten és egymás társaságában, hogy volt olyan alkalom, amikor a lelkészek már lefeküdtek aludni, mindent bezártak, és mi még mindig itt ültünk és beszélgettünk, és bizony át kellett másznunk a kerítésen, hogy haza tudjunk menni. De minden áldozatot megért. Mi a második kerületben laktunk abban az időben, és hát ez már akkor is, bár nem voltunk annyira leterhelve, mint a mai fiatalok, de nekünk akkor is minimum 3-4 óra, este hazafelé pedig 1 óra vagy egy másfél óra volt, míg hazaértünk, de minden hetet úgy kezdtünk el, hogy mikor lesz már péntek, hogy jöhessünk az ifire, és nem számít, hogy mennyit utazunk, mert hogy legyünk itt, Isten közelségében és a barátainkkal együtt. Aztán egy következő állomás így a kővé válásban, az az, hogy volt itt gyerek Isten tisztelet, eleve nem volt túl sok gyerek, de minden gyerek egy csoportban volt. Tehát a totyogó kisgyerektől, vagy az ölben, karban ülő kisgyerektől kezdve egész a kamaszig mindenki egy csoportban volt, és hát ennek nem kell részleteznem, azt gondolom, a problémáját. Egy szem segédlelkész állt itt, és tartotta a gyerek alkalmat így, és aztán megkérdeztek minket, ifiseket, hogy nem szeretnénk-e beállni és segíteni az aktuális segédlelkésznek, hogy ne egyedül kelljen ezeket az alkalmakat tartani, akkor néhányan jelentkeztünk, köztük voltam én is, és így elmondhatom, hogy kb. 1987 óta tartok gyerekisten tiszteleti alkalmakat, és az volt az érdekes, hogy miközben én készültem, és hát nagyon, azt kell mondom, hogy nehezen készültem, mert hát hol volt nekem igazi Biblia ismeretem, hát pár éve kerültem egyáltalán Isten közelségébe. Mégis ahogy próbáltam tanulni, hogy is kell mindazt átadni a gyerekeknek, amit én kaptam Istentől, mindig úgy mentem el, hogy én sokkal többet kaptam, mint amit adtam. Azzal, hogy készülnöm kellett, hogy foglalkoznom kellett ezzel, hogy a gyerekek között voltam, én éreztem magam meggazdagítva. És ez odáig jutott, hogy én eldöntöttem, hogy szeretnék ezzel az egész, most így furcsán fogalmazok, hogy egész témával, tehát Istennel és az ő igéjével sokkal közelebbi kapcsolatba kerülni, és én szeretnék tanulni, hogy a gyerekek kérdéseire tudjak válaszolni, meg hogy a saját kérdéseimre is tudjak válaszolni. És jelentkeztem a teológiára, amit ez így az én elképzelésem volt, de Isten ezt annyira megerősítette bennem, hogy én akkor úgy éreztem, hogy miattam szervezik át a teológiát, ugyanis pont abban az évben mondták azt, hogy én tudtam, hogy nem akarok lelkész lenni, én csak szeretnék erről az egészről tanulni, de Isten azt mondta, hogy szeretnélek elhívni egy szolgálatra, szolgálj a gyerekek között. És a teológiát, mint mondom, akkor szervezték át úgy, hogy megszüntették a levelező tagozatot, mert én oda szerettem volna jelentkezni, és helyette kateheta képzést indítottak el, illetve missziói munkás képzést, és hát akkor azt éreztem, hogy igen, ez most nekem van, ott a helyem. Úgyhogy elkezdtem a teológiát, azt tudni kell, hogy én alapvetően külkereskedelmi főiskolát végeztem, és Istennek a humora az, hogy azért nem a bölcsészkarra jelentkeztem, nekem Isten adott egy viszonylag jó nyelvérzéket, és nagyon szerettem a nyelveket, és könnyen tanultam, de azt mondtam, hogy én nem megyek a bölcsészkarra, mert én nem akarok tanítani. Na most ehhez képest tanítok. Igaz, hogy nem nyelveket, hanem egész mást. Szóval az a lényeg, hogy én egy külkert cégnél dolgoztam, és közben jártam a teológiára, illetve a kateheta képzőre, és amikor elvégeztem a teológiát, akkor rögtön jelentkeztem itt a gyülekezetben, hogy na, akkor én most itt vagyok, és szeretném a hittanórákat megtartani. Ugye ez az egész akkor indult, tehát akkor engedték újra a hittanoktatást. Mi voltunk az első évfolyam, akiken kísérleteztek, hogy kell a katehétákat képezni. És akkor az első ilyen felbuzdulásomnál Isten bezárta az ajtókat, és azt mondta, hogy várjak még. Ezt akkor nem nagyon értettem, de itt a gyülekezetben akkor is itt voltam, és hát most már sokkal nagyobb tudással adtam tovább a gyerekeknek, tehát ez folyamatosan ment. Aztán a következő évben a kezembe került egy reformátusok lapja, amiben egy hirdetés volt, hogy keresnek Rákosligeten hittanoktatót, és akkor azt gondoltam, hogy hát ez az. Akkor bár én a Fasorba járok, és a Fasor az én gyülekezetem, de ha itt még nem lehet, hogy én hittantanár legyek, akkor itt ez a hirdetés, el kell indulnom. És Isten is így gondolta, de Isten úgy gondolta, hogy legyek a Fasor hittanoktatója. Nem mesélem el, mert hosszú lenne, de abban az időszakban szinte napra pontosan kaptam olyan igéket, hogy én még nem tudtam, hogy miért kapom azt, amit reggel olvastam, de Isten persze tudta. És tudta, hogy aznap kivel fogok beszélni, és mit fognak kérdezni tőlem, és milyen dolgok elé fogok kerülni. Az a lényeg, hogy egy ilyen nagy varga betűvel visszakerültem a saját gyülekezetembe, pedig én közben már azon gondolkodtam, hogy hát, hogy én itt laktam a szomszéd utcában, a nagymamámmal közben meghalt, és az ő lakásába költöztem. Milyen kár, hogy itt van a gyülekezetem, amit szeretek. Vannak nénik, akik kislánykorom óta ismernek, vannak gyerekek, akikkel évek óta foglalkozom, és ehelyett nekem majd órákat kell utazgatnom, és hát milyen az, hogyha egy hittanoktató azt mondja, hogy gyerekek, gyertek vasárnap a templomba, de a hittanoktató maga nincs ott, tehát akkor vasárnap se jöhetek már ide, magyarul nekem gyülekezetet kell váltanom, és ettől nagyon-nagyon szomorú lettem, de Isten nem így gondolta. Lényeg az, hogy mégiscsak a Fasornak a hittanoktatója lettem. Volt egy utolsó igében a hosszú ilyen igés szakaszomban. Isten azt mondta aznap reggel, hogy kérjetek, és én megadom nektek, hogy örömetek teljes legyen. És akkor azt mondtam, hogy Uram, én azt szeretném, hogy a Fasorban lehessek hittanoktató. És Isten megadta. Aznap megkaptam a választ, hogy a Fasorban lehetek hittanoktató. Úgyhogy itt maradhattam, és elkezdtem a Julianna iskolában és a gyülekezetben a hittanoktatásba sokkal mélyebben beszállni. És egy következő állomása ennek, hogy előbb-utóbb nem egyedül voltam. Nagyon jó volt ezt megtapasztalni, hogy nem egyedül kell ezt a szolgálatot csinálni. Előbb-utóbb egy jó kis csapat, aztán most már egy nagyobb csapat van, és hogy nem... Tehát, hogy Isten azzal is megajándékozott engem és minket, hogy elhív az ő szolgálatába, és nem egyedül kell csinálni, hanem ad mellénk testvéreket, ami egyfajta áldozattal is jár. Itt már elhangzott az előadásban is, hogy bizony áldozatok is vannak. Az ifi életünkben is voltak áldozatok, amit meg kellett hozni, és majd mindjárt erre is visszatérek, meg a közös munkában is. Mert meg kell tanulni egymással együtt dolgozni, alkalmazkodni egymáshoz, egymással össze kell csiszolódni, ha kell odaállni a másik helyére, mert valami miatt kiesett, és azt is meg kellett tanulnom, már az ifi élet során is, hogy nekünk az ifi korszakunkban volt jó pár év, amikor lelkész nem is foglalkozott velünk. Vagy ha volt is velünk, az sem ment mindig simán, és persze mindig voltak olyanok, akik elégedetlenek voltak, és azt mondták, hogy ez így nem jó, és változtassuk meg, és csináljuk máshogy, és elmentek, és csinálták máshogy. És engem Isten megtanított arra, hogy lehet, hogy nem minden megy mindig úgy, ahogyan kéne, de nem elég ezt észrevenni, nem kritizálni kell csak, hanem tenni is valamit, hogy jobb legyen. Nem csak a másiknak benyújtani a számlát, hogy én ezt szeretném kapni, hanem tegyek is érte valamit. És ugyanezt élem meg a gyerekmunkában is, hogy ha teszünk érte valamit, mert nyilván vannak problémák, akkor lesz jobb, mert Isten megáldja, hogyha hűségesek vagyunk a csapattársainkhoz, a szolgálótársainkhoz, a gyülekezetünkhöz. Nagyon gyorsan ugrottam. Azt szeretném még elmondani, hogy a hűségünket Isten más területen is próbára tette, és itt most már a családomra gondolok, én közben férjhez mentem, született 4 gyermekünk, egy kicsit messzebbre költöztünk, nem nagyon messzire, mert azért tudom, hogy a gyülekezetünkön belül is vannak, akik sokkal messzebbről járnak, de már abszolút nem a területen élünk, és hát felmerült bennünk a kérdés, hogy gyerekekkel másik gyülekezet területén élünk, nem lenne kényelmesebb ahhoz a gyülekezethez csatlakozni. Sokkal hamarabb odaérünk, sokkal hamarabb hazaérünk. És Isten azt mondta a férjemnek is, meg nekem is, hogy nem. Itt akarlak látni benneteket. Nektek itt van a helyetek. Ez az otthonotok. És a mai napig is így élünk, hogy ezt a gyerekeink is látják, hogy ez időáldozattal jár, pénzáldozattal jár. Egyeztetni kell a családi programokat és a gyülekezeti programokat, meg kell találnunk a helyes fontossági sorrendet, és hogy Istenhez kell szabnunk az életünket. És ők is ebben nőnek föl, hogy jövünk minden héten vagy hetente többször is, és látják azt, hogy a férjem presbiter, és hogy építőköve ennek a gyülekezetnek, látják, hogy az anyukájuk mit csinál, és annyira jó, hogy számukra ez a természetes, hogy mi Istenért, a gyülekezetért meghozzuk ezeket az áldozatokat. És annyira jó, hogy ahogy itt elhangzott tényleg az előadásban is többször, hogy Isten egy csomó dolgunkat átszervez, és ha hűségesek vagyunk hozzá, akkor megáldja. Ők itt találtak barátokat, testvéreket, már tiszta a nagyobbakban egyértelműen, hogy mekkora különbség van egy osztálytársi barátság és egy gyülekezeti barátság között, és hogy melyik értékrend az, ami igazán fontos, és amire mint alapra érdemes építeni, hogy biztos felépítménye legyen. Azzal szeretném befejezni, illetve még egy részét elmondani, ugye, hogy ami fontos, hogy anyagi áldozatot is hozunk ezért. A férjemmel együtt teljesen egyértelmű az, hogy a tizedet fizetjük, ha kell a gyülekezetnek adjuk. Mert bármilyen élethelyzetben vagyunk, sose tapasztaltuk meg azt, hogy emiatt éheztünk volna, vagy emiatt szűkölködtünk volna. Igenis anyagi terhekkel jár az, ha csak azt nézem, hogy messzebbről jövünk, hogy bérletet vegyünk, vagy buszjegyet vegyünk, vagy benzinre költsünk, és akkor ez még csak a legelemibb az, hogy itt vagyunk. De sok minden más is. És mindezt nem teherként éljük meg, hanem örömként. Én most hosszú otthon töltött évek után jöttem vissza úgy dolgozni, hogy úgy ébredtem fel az első nap, hogy de jó, hát én szolgálni jövök. Pedig dolgozni jöttem. És hogy azt élem meg minden nap, hogy nem a munkahelyemre megyek, hanem a gyülekezetembe, ami az otthonom, pedig a munkahelyemre megyek, és dolgozni jövök, és mégis öröm az, hogy itt lehetek, és ezt csinálhatom. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ő elhívott, hogy gyermeke lehetek, és remélem, hogy valahol egy kis téglaként ott vagyok benne a gyülekezet felépítményében. És hálás vagyok Istennek, hogy olyan családot adott, olyan nagy családot adott, akikkel együtt lehet őt szolgálni és őt dicsőíteni. Köszönöm.